Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Az én témám a szerzőjoghoz kapcsolódva a tömeges digitalizálásnak a egyes útvesztői. Az Európai Bizottság 2006-os ajánlásában még az Európai Kulturális Örökség internetes felhasználásának gazdasági és kulturális lehetőségéről szólt. Az ajánlás 2011-es frissítése, azaz a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2011. októberében elfogadott ajánlásban már sürgeti a közgyűjtemények digitalizálásának ösztönzését annak érdekében, hogy Európa megőrizhesse a kultúra és kreatív tartalmak terén betöltött vezető szerepét. A Bölcsek Tanácsának az Új Reneszánsz című tanulmányában pedig arról ír, hogy Európának sürgősen cselekednie kell a digitalizálás előnyeinek kiaknázásában, mert félő, hogyha ebben nem tartja meg vezető szerepét, akkor más kontinensek fogják átvenni ezt a szerepet. Az Európai Bizottság ajánlásában sürgeti a kulturális anyagok online hozzáférhetővé tételét, finanszírozását közpénzből, EU-s forrásokból, illetve PPP konstrukcióban képzeli el. Célul tűzi ki, hogy 2025-ig a teljes európai kulturális örökséget digitalizálja, és mindezekre való tekintettel ösztönzi a minőségi és tömeges digitalizációt. A tömeges digitalizáció fogalma nem definálható egyértelműen. Egyrészt tekintetjük úgy, hogy mindenki szeretne digitalizálni, másrészt úgy is, hogy mindent szeretnénk digitalizálni. A mindenki szerzőjogi szempontból a felhasználókat jelenti, a mindent pedig a szerzői alkotásokat, azaz a műveket. Az előadásomban két labirintusba szeretném önöket elvezetni. Az első útvesztőben a művek sokszínűségéről hallhatnak majd, a másikban pedig a művek felhasználásához kapcsolódó útvesztőkről lesz szó. A sokszínűséget mutatja az, hogy az európai digitális menetrend Európa kulturális emlékeinek nevezi a nyomtatott anyagok mellett a fényképeket, kiállítási tárgyakat, archív dokumentumokat, hangfelvételeket, audiovizuális műveket, továbbá a műemlékek és régészeti lelőhelyeket. Összefoglalóan ezeket a emlékeket kulturális anyagoknak hívja, amelyeket nagyban lefed a szerzőjogi törvényben felsorolt alkotásoknak a meghatározása példálózó jelleggel, illetve a szerzőjogi szakértő testület is egyik szakvéleményében, valamint a honlapjára is föltette, hogy melyek azok a szerzőjogi gyakorlati területek, ahol a maga a szerzőjogi szakértő testület szerzőjogi témának ítéli meg ezeket az eseteket, és ő eljárhat, mint szakértő testület. A tömeges digitalizálás terén az Európai Unió szabályozással kapcsolatban két különleges, úgymond státuszú dokumentumról lehet mostanában hallani, és megítélésem szerint túlzott elvárásokat táplálunk úgymond irántuk. Az egyik ilyen eset, amikor a mű szerzője ismeretlen vagy pedig ismeretlen helyen tartózkodik, a másik, ami több dokumentumban egy-két nappal ezelőtt szóba került, akár mandalatban is több helyen megjelen, az a out of commerce, az a kereskedelmi forgalomban nem kapható műveknek a problematikája. Az árva művekről akkor beszélhetünk, amikor egy mű szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Ezt a magyar szerzőjogi törvény egy korábbi uniós ajánlással megegyezően 2009 óta teszi lehetővé. Erről a hazai szabályozás változásról Zsuzsanna 2009-ben tartott itt a Networkshop konferencián már előadást. Én most a most tervezés, vagy éppen háromoldalú egyeztetés alatt álló, tehát az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament között levő vitában van egy állapot, amit én most szeretnék bemutatni önöknek, hogy melyek az uniós árvamű irányelv tervezetnek a főbb rendelkezései. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a részletszabályok a hátralevő hónapban akár jelentősen is változhatnak, ahogy a tárgyaló partnerek egyike vagy másika hogyan tudja érvényesíteni a saját álláspontját. Az irányelv személyi hatálya meghatározott, általam gyűjtő névként közgyűjteményi körre terjed ki, ahol itt látható, mindegyik közgyűjtemény esetében a közérdekű feladataival kapcsolatos céljaik elérése érdekében lehet a műveket felhasználni. Az árva irányelv tervezet szerint ezek a különösen a gyűjteményébe tartozó művek és hangfelvételek megőrzése, felújítása, kulturális és oktatási célú hozzáférésének biztosítása. Tehát a személyi kör és a célja elég szűken meghatározott. Fontos kikötés, hogy e művekre akkor terjed ki az irányelv hatálya, hogyha valamelyik tagországban hozták nyilvánosságra, vagy pedig valamelyik tagországban közvetítették először a nyilvánossághoz, műtípus függő a felhasználás. Mielőtt a művet a közgyűjtemény felhasználná, a mű megjelenése szerinti tagállamban jóhiszem és gondos keresést kell lefolytatniuk, amelynek műtípusonkénti minimumát az irányelv függeléke tartalmazva, például a könyvek esetében, ha egy nyilvánosan hozzáférhető könyvtár szeretne a saját gyűjteményébe tartozó művet digitalizálni, végignézi ezeket a megadott minimum forrásokat, és amennyiben nem találja egyikbe se, vagy bizonyítható módon nem találja sehol se a szerzőt, vagy pedig a szerzőt, illetve örökös elérhetőségét, akkor ő gondosan járt el a keresés tekintetében, amennyiben koprodukcióról vagy más tagállam érintettsége is felvetődik, mondjuk egy társszerzőség esetén, akkor a másik tagállamban is le kell folytatni a vizsgálatot. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján a magyar szabályozás szerint vezet nyilvántartást, ugyanis a költséghatékonyság érdekében a tagállamoknak nyilvánosan hozzá kell, férhetővé kell tenni az interneten a gondos keresés eredményeket, a felhasznált árvaműveket, mely felhasználásokra terjed ki, illetve lényeges információkat, ami azonosítja a művet, illetve a felhasználót. Amint látják például a Sikeres gazdálkodás Sziken és Asszályban című művet a gimnázium a tanulóknak szerette volna megjelentetni és kiadni példányban évvégén ezt kiosztani, ezért nem találta, ismeretlen volt a szerző, lefolytatta az engedélyezési eljárást a hivatalban, ahol többszörözésre és terjesztésre megadta. Itt látják, hogy a mi hivatalunknál többszörözésre és terjesztésre lett kiadva az engedély. Joggal kérdezhetjük, hogy vajon az iránytervezet milyen felhasználásokra terjed ki a közgyűjteményeknek e speciális úgymond felhasználása esetén. Tehát itt a nyilvánossághoz való közvetítés, ja igen, itt van, az internet más néven, illetve a többszörözési lehetőségeket teszi lehetővé. Mind a kettő esetben visszautal az információs társadalomról szóló 2001-es Európai Uniós irányelvben meghatározott fogalmakhoz, azért, hogy a szerzőjogi tárgyú irányelveknek a definíció használata azonos legyen, és ne határozzanak meg különböző felhasználási definíciókat. Tehát látjuk, hogy például jelen esetben a terjesztésre nem terjedhetne ez ki. Tehát, hogyha például egy olyan művet szeretne egy könyvtár, amiben például egyedi példány, és csak neki van meg terjeszteni, és az védelem alatt áll, a szerzőjogi védelem alatt áll, akkor ezt nem teheti meg irányelv rendelkezései szerint, mert a többszörözés, vagy a terjesztés az nem tartozik bele, csak az interneten való közzététel, tehát ez alapvetően ez az irányelv a közgyűjteményeknek az internetes feltöltéseit segítheti. Ez az irányelv biztosítja azt is természetesen, hogyha bármikor felbukkanna vagy ismerté válna a szerző, akkor ő ezt bejelentheti, hogy én vagyok a szerző, és onnantól kezdve senki, tehát hogy visszáll a rendes szerzőjogi viszonyrendszer, és magától a szerző jogosultól kell engedélyt kérni a mű felhasználására. Összegezve az irányelv tervezet, illetve a jelenlegi hatályos magyar szabályozásokat, azt lehet elmondani a árvamű irányelv tervezet mellett, hogy egy meghatározott felhasználói csoport, amennyiben a saját maga által lefolytatott gondos keresés eredményeként megállapítja, hogy a saját gyűjteményébe tartozó meghatározott művek szerző ismeretlenek vagy ismeretlen helyen tartózkodnak, akkor a törvény erejénél fogva ők jogosultak ezt a művet felhasználni, illetve szabályozás kérdése, ez lehet, hogy egy meghatározott szervezetnek is, tehát is feljogosít arra, hogy kimondja ezt a gondos keresésnek a lefolytatásának az eredményét. Tehát így, ilyen szempontból változatlan is lehet a rendszer, de az biztos, hogy adott irányelvtervezetben csak internetre és többszörözésre terjed ki a felhasználás, valamint, ami nagyon nagy előnye, hogy a kölcsönös elismerés van a 27 tagállam között, tehát amíg jelenlegi szabályozásban a magyar rendszerben mi csak Magyarország területére adhatunk ki engedélyezést, ez az irányelvtervezet lehetővé teszi azt remélhetőleg, hogy az összes tagállamban árva műnek minősüljön. Ezért is fontos az a törekvés, hogy az egyes tagállami nyilvános rendszereket össze kell kötni, hogy így egy könyvtáros leül, beüti a rendszerbe, akkor minden 27 tagállam rendszerében már szereplő árva műveket látja, szerzőségi adatokat, vagy esetleg annak hiányát. Ami változatlan, az, hogy tovább, tehát hogy most is kell gondos keresést lefolytatni, ez továbbra is megmarad, illetve a felhasználásért megfelelő díjazás jár a szerzőnek. A jelenlegi szabályozásban is úgy van, hogy ha nem kereskedelmi célra használja föl, akkor nem kell előre, tehát meg kell határozni, hogy mennyi az a díj, amit, hogyha felbukkan a szerző, meg kell neki fizetni, de ezt nem kell letétbe helyezni, illetőleg nem kell előre kifizetni az ismeretlen szerzőnek. Ezzel szemben úgymond a hazai szabályozás előnye mégis az, ami most érvényben van, hogy bárki kérheti az árva mű állapot megállapítását, és sokkal szélesebb körű felhasználást lehet igényelni. Tehát egy jó nevű kiadó szeretne egy jól fogyó művet felhasználni, akár elektronikus, akár anyagi formában való megjelentetéshez, tehát hagyományos könyv alakban, akkor és tudja, hogy nem lehet elérni az örökösöket, vagy pedig ismeretlen, akkor lefolytatja ezt az eljárást, megállapítjuk, hogy mennyi a kereskedelmi célból arányos felhasználási díj, azt viszont már letétbe kell helyezni, és kiadhatja. Tehát ez a jelenlegi szabályozásnak az előnye. A másik, amint említettem, az a kereskedelmi forgalomba nem került műveknek a esete. Ezt azért nem szeretném hosszan ecsetelni, mert sajnos ebből még csak egy megállapodás van. Lényegében a hazai szabályozásból, amint kiderül, a könyvek terén nem lehet jogdíj, tehát nem lehet internetes felhasználást szerezni, minden más esetben pedig a szerzőtől, minden más esetben még közös jogkezelés van. Ez egy sematikus ábrázolása a főbb, tehát a digitalizálás szempontjából főbb műveknek és vagyoni jogoknak, egy kedves rendszer, de természetesen nem kell megijednünk, mert a digitalizálás szempontjából nem minden eset van. Azért is egy szélesebb körű internet fogalom meghatározás van a szerzőjogi törvényben, mert a jogászoknak előre kell gondolni olyan variációkra, amik hasonló elből indulnak ki, de utána pedig 40-50 évvel későbbi újabb problémákat, mint a múlt héten megjelent Google szemüveg, vagy akár a egy-két évvel idősebb testvére a felhő rendszer, amiről most nem szeretnék beszélni. Tehát ha az irodalmi műveket választjuk, akkor látjuk, hogy az irodalmi művek esetén sajnos az internetes közzététel nincs, viszont az első helyen szerepel a nyilvános haszonkölcsönbe adás, ami az eredeti meghirdetett előadásnak is volt a témája. Több olyan kérdést kaptam, hogy ez mennyiben érinti a könyvtáraknak a költségvetését, be kell-e építeni az áraikban, úgymond akár a kereskedelmi forgalomban, látva, hogy át kell-e hárítani a fogyasztókra ezeket a díjakat. Az a nyilvános haszonkölcsönbe adást a szerzőjogi törvénynek a 23/A paragrafusa alapján ezt egy költségvetési sorban határozza meg az állam, és ő fizeti ki a Magyar Irodalmi Szépész Szakírók Jogvédő Egyesületének a tavaly nyilvántartásba vett misszie közös sokkezelő szervezetnek, és ők azok, akik ezt a költségvetési törvényben idén nagyjából 100 millió forintos összegben meghatározott összeget átutalja a közös jogkezelőknek, a külön jogszabályban meghatározott megyei, fővárosi, illetve országos közgyűjtemények adatot szolgáltatnak a tárgyében a kölcsönzéseknek a nagyságáról és gyakoriságáról. Ebből természetesen megnézik, hogy melyek azok a művek, amelyek a jogvédelem alatt állnak, és melyek azok, amelyik pedig nem, és amelyik jogvédelem alatt áll, arra a misszie felosztási szabályzata alapján, amin az összes missziével kapcsolatos adat a honlapunkon meglevő közös sokkezelők nyilvántartásából hozzáférhető, a érintett szerzőknek, szépész szakíróknak kifizeti a jogdíjat. Tehát a könyvtáraknak, közgyűjteményeknek, pontosabban a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárakban nyilvános haszonkölcsönzést végző intézmények költségvetését ez nem befolyásolja, mert úgymond a NEF mi fizeti ki a missziének, és nem pedig a könyvtárak a jogkezelő szervezetnek. Ha az internetre tehát nézzük meg, mint felhasználási módot, akkor is látjuk, hogy fotó, képzőművészet, zenemű, filmalkotás van. Tehát, hogyha ilyen tartalmakat szeretnénk feltönteni az internetre, mindegy, hogy árvamű vagy nem árvamű, vagy hova tartozik, mert ha befizetjük a közös jogkezelőnek a jogdíjat, onnantól kezdve ezt fel lehet tölteni, nem kell megkeresni a szerzőket, illetve jogutódjaikat. Ilyen tartalom átadás például a 2012. január 1-től meglévő Európeánának a digitális adatcsere egyezménye, hiszen mindenki előtt ismert tény, hogy 2005-ig a most fennlévő 100 ezer magyar tartalmat 3,6-szorosára, tehát közel több mint 100 ezer, tehát 400 ezer magyar tartalmat szeretnénk, vagy kell feltölteni az Európeánába, ez van előirányozva. Van olyan ország, ahol 22-szeres, és Ciprus lemaradt, mert ott elvileg a képlet alapján 880-szoros jött volna ki, lehet, hogy elírták de az is lehet, hogy tényleg kevés a beküldő ciprusi anyag. Tehát az elkövetkező 3-4 évben úgymond irányelv nélkül, vagy a meglevő jogi rendszerünkkel kell ezeket átadni, és minden egyes átadott tartalomról rendelkezni kell, hogy az jog rendelkezik-e a közgyűjtemény a joggal, közkincsnek minősül, vagy pedig rendezte a szerzőkkel a szerzői jogokat. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Működik ez? Bocsánat. Köszönjük az előadást. Még várjon egy kicsit, mert gondolom, hogy lesznek kérdések. Tisztelt hallgatóság, igen.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ennek a missziének ez a felosztási szabályzata, ez a könyvtárak bejelentései alapján áll elő, vagy erről nem tud ön válaszolni, hogy ez hogyan osztja el a misszié ezt a pénzt, amit az NEF-től kap?
Kétfajta jogdíj van általában. Egyik az, amikor pontosan meghatározható, hogy milyen felhasználások történtek, például a rádió, tévé lejátszási listák, és van a más, vagy a nyilván koncertek bejelentő alapján, és van egy másik fajta jogdíj típus, mint az üreshordozó jogdíj, a kábel tévé jogdíj, vagy pedig a nyilvános haszonkölcsönzés után fizetett jogdíj, ami szükségszerűen egy egy algoritmus alapján nyugszik. Tehát igen, tehát bejelentik azokat az adatokat, azt ők rendszerezik. Én tudom, hogy sokszor a szerzőségi adat nem igazán jól, azt hiszem az OSK-ba is azt mondták, hogy általában a meglevő szerzőknél 1/5-nél van ott ténylegesen behatárolva, vagy tólig, sokszor hiányzik. De mégis, amit átadnak önök, a jogkezelőnek a feladata az, hogy rendelkezzen olyan adatbázissal, hogy az átadott adatokat ő tudja kezelni, és fel tudja dolgozni. Ez a nyilvántartásba vételnek alapvető feltétele.
Én azt gondolom, a problémák egy része egyszerűen egy irracionális magyar szójogszabálynak a következménye, és pedig az, hogy jelenleg egy termék, egy szerzői terméket a szerző halál után még 70 évvel szerzőjogi védelem illeti meg. Én azt gondolom személyesen, hogy Kodály Zoltán műveit Kodály Zoltán írta, és nem pedig a gyermeke, unokája, unokája, és ez mert ez tisztán pusztán az örökösöknek a jogvédelme, és nem pedig az, hogy az a termék, az a bármilyen valami, az közkincsé, és bárki által felhasználhatóvá váljék. Tehát azt gondolom, hogy a jogszabálynak itt kéne változnia, és hát sokkal könnyebbé válnék az ilyen bármilyen szerzői joggal védett terméknek a hozzáférése könyvtárakban, interneten és bárhol másod.
Ez nem egy kérdés volt, tehát vagy nem tudom, hogy kell erre reagálnom.
Természetesen.
Tehát egy tegnap néztem egy példát, ha ki szeretnék adni egy A5-ös méretű naptárat 1000 példányban, és ahhoz 12 darab fényképet szeretnék felhasználni, akkor összesen 45.000 forint jogdíjat kell befizetnem, ami egy kiadott naptárnak a bekerülés értéke jogdíj szempontból 45 forint. Tehát én nem tudom, mennyibe kerül egy szép színes 12 oldalas A5-ös méretű mondjuk egy nyomdai, szerintem maga a nyomda legalább 100-150 forint darabja. Tehát a másrészt pedig az, hogy kell-e kereskedelmi, tehát hogy akkor a kereskedelmi forgalmat hogyan szedem, tehát hogyan választom el. Illetve a harmadik ilyen szempont csak, hogy tehát a kereskedelem, és az, hogy interneten fölteszi egy közgyűjtemény, nehéz azt mondani, hogy akkor a közgyűjteménynek nem kell fizetni, és akkor onnantól kezdve bárki letöltheti, aki viszont mondjuk a jó minőségű szöveget letölti az internetről, a honlapról, ő elviszi a saját maga nyomdájába, kiadja, mint könyv, és akkor sok költséget megtakarított. Tehát ilyen három nyitott mondattal tudok erre válaszolni.
Bocsánat, a 70 évre pedig én annyit tennék hozzá, hogy ez nem magyar szabályozás. Tessék? Azért, mert mindenütt a világon fölment. Tehát nem a magyarok találták ezt ki. És egyébként a filozófiája az, hogy aki kőműves mester és egy jó vállalkozást épít fel, annak az örökösei öröklik a vagyont. Vagy ha gyárat alapít, az örökösei öröklik a vagyont. Aki szellemi terméket állít elő, annak is kell gondoskodni az utódairól. Tehát attól kezdve, hogy valaki elhunyt, az utódainak igenis joga van élni abból, hogy ők abban a szerencsés családban születtek, ahol volt egy alkotó ember, akár előadó művész, akár zeneszerző, akár író, akár bárki. Tehát ez a filozófia, hogy minél többen éljenek jól abból, hogy alkotók és sikeres alkotók, és akkor a leszármazottaik is kettő generáción keresztül élhessenek még ebből. Tehát ez...
Tehát inkább az alkotás pillanatától kellene szerintem számolni egy valahány évet, mint...
Vannak olyan műtípusok,
tehát akkor a gondolat, hogy elhangozzék a rögzítésben, és a szerzők szerintem némelyik lehet, hogy forogna a sírjában, hogyha azt nézzük, hogy milyen gyakorlat életi meg utána a jogi dolgokat, lásd például József Attila versei a Megben. Tehát a mű elkészítésének vagy megjelenésének pillanatától kellene számolni valahány évet, nem a szerző halálától. Szerintem ez lenne a normális. Pont.
Attól tartok, hogy a felhasználók szempontja csak az egyik szempont, hogyha itt most nagyon sok zeneszerző és előadó művész lenne, aki mondjuk fiatalon ér el óriási sikereket, és aztán leáldozik a csillagzatja, és ő erre tette föl az életét, és a későbbiek során már csak abból tud élni, hogy fiatalon sikeres volt. Ide tartozik az is, hogy egy olimpiai bajnok fiatalon elér egy sikert, és élete végéig kap azért egy juttatást, hogy ő valamikor fiatal korában egy ilyen sikert elért. Tehát ez nagyon-nagyon messze vezet, csak az a baj, hogy mi itt a... Tessék? De bocsánat, ez azt jelenti, hogy ő viszont minden hónapban kap, tehát és az, hogyha jól gazdálkodik vele, akkor rá tudja hagyni a gyermekére. De ez nagyon messze vezet. Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy mi itt felhasználók vagyunk elsősorban, néhány szerzőjoghoz értő szakemberrel kiegészítve, de ha most egy olyan vitán tudnánk részt venni, ahol a hallgatóság fele érintett, tessék kedves lenni elolvasni, az Artisus honlapján fönt van Viktor Máténak a nyilatkozata, hogy ők nem kapnak munkabért a munkájukért. Tehát nekik a jogdíj az egyedüli, hogyha azt megkapják, ők abból tudnak élni. Tehát ő most lett az Artisusnak az elnök, és ez volt a belépő nyilatkozata. Tehát az ő szempontjaikat is meg kell érteni.
De szerintem elég, hogy tehát annyit mondanék előtt, hogy a közönségnek az egy része, vagy a konferencia részvevő, tehát szoftverrel, vagy maguk is publikáltak már legalább cikkeket, vagy a könyvtáros irodalomban. Tehát önmaguktól kérdezzék meg, hogy amikor megírják a cikket, elkészül a szoftver, átadják, vagy bármi, tehát mit szeretnének vele kezdeni, önök mit szeretnének-e bármit is hagyományozni a, úgymond a gyerekeikre jogdíj tekintetében, vagy egyszer elvég megcsinálok egy szoftvert, átadom, kapok érte x 100 000 forintot, és akkor vigye, a másik is használja fel úgy, ahogy akarja, módosítsa úgy, ahogy akarja, és... Én pont azért mondtam ezt a példát, mert szerdán láttuk a díjátadást.
Én itt pont az egyetemi kiadótól vagyok. Hát mi aztán beleütköztünk szerzői jogdíjba. A hagyatéki tárgyaláson a tisztelt tudós, nem feleség, ugye általában azok szoktak maradni, nem nyilatkozik, hogy neki a férje írt könyvet, akkor nálunk például nem tudunk szerzői jogdíjat. Tehát nincs kijelölt jogtulajdonos utódló, mert a hagyatéki tárgyalásban vagy elfelejtette, vagy nem tette fel. Hát nálunk például egy-két ilyen eset van, hogy mi is ugye 360 könyvünk van körülbelül, és a eladott példányszámok után fizetünk szerzői jogdíjat, mert ilyen a felhasználói szerződésünk. A professzor úr meghalt, mert ugye már Pesten élt régóta, nem figyelte senki, a feleség fölvette a jogdíjat, utána kiderült, hogy ugye APEH jelentkezett, hogy akkor a kedves férj most számoljon el adóbevallásba, aki már nem tudom, 6 éve hal. Tehát azért ezek, és akkor ilyenkor van az, hogy a hagyatéki tárgyalásban nem jelölték be a örökösök, hogy rendelkeznek akár ilyen szellemi terméken, nem tudom ezt pontosan.
Ilyenkor lehet utólagos hagyatéki eljárás lefolytatni,
igen,
de alapvetően, tehát hogyha egyértelmű akár a törvényes végrendelkezés, vagy a végrendelet alapján, akkor ez a kiadónak a felelőssége, úgymond, hogy tehát aláírja a nyilatkozatot, vagy a szerződést maga az, aki szerzőjogosultnak vallja magát, és benne van a felelősség is, hogy ő rendelkezik azzal. Tehát nagyon nehéz az összes jogosultat végigkövetni. Egyetlen kedvenc példám, mint a régen Neumannban kellett megfejtenem a Kosztolányi örökösöket. Tehát meghalt Dezső, túlélte a fia Ádám, vagy Ádám és a felesége Harmos Ilona. Utána meghalt a fiúk, örökölte a feleség Dezső és Ádám jogait. Utána meghalt Harmos Ilona, és legjobb barátnőire, most Bacher Ödönné, Szalai Rózsára hagyta a jogdíjakat, aki halálos ágyán unokahúgára, Nagy Ildikó Borbálára hagyta. Tehát most ez 2 hét volt kideríteni, és lehet, hogy első volt osztálytársamnál, Kosztolányi Ádámnál megkérdezi, hogy ti vagytok a jogosultak, igen, aláírja a szerződést, lehet, hogy le lett volna az egész egy óra tudva, de igazából nem ők voltak a jogosultak, hanem egy teljesen vadidegen, nem is rokon személynél voltak ezek a jogok.